Adjon Isten, jó estét, ez a Férfi Sátor műsorra, a Mária Rádióban, Fekete Vilmos vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat pünkösdi adásunk alkalmával, a virtuális, még egyelőre a virtuális stúdióban velem van Dervaris Gábor.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
Valamint Szebényi Szabolcs.
Áldott pünköst hétfő estét kívánok minden kedves hallgatónak.
Azért mondtam, hogy még egyelőre, mert már látszik az alagút vége, ugye? Tehát, hogy itt ez a kritikus helyzet, amit így most szépen átéltünk, az egyre inkább beloldódik az élet folyamában, tehát visszatér a régi, nem biztos, hogy a régi, de valamilyen szinten ebből a zártabb világból talán egy kicsit nyitottabbba tudunk visszatérni. A stúdiót is nem sokára birtokba vehetjük majd, és akkor a Férfi Sátor műsora újra élő adásként fog jelentkezni. Pünkösdi adás lévén valami ünnepit kellene, hiszen június 4-én az egy nagyon jelentős évforduló, trianoni béke diktátumként emlegetjük mi, más népeknél ez béke szerződés néven fut, de van ilyen a magyar történelemben, amit mi kicsit másképp emlegetünk, mint a világ többi része. Kislányom, amikor ilyen gimnáziumi osztályba járt, akkor az ottani történelem tanár azt mondta, hogy hát amikor a tatárok itt járt, akkor ugye tatárjárás van, török dúlás van, de amikor a magyarok elmentek mondjuk az Európába, akkor mi kalandozgattunk. Tehát, hogy az egy kicsit másképp hangzik. Nem szeretném ezt az egyébként szomorú évfordulót ezt elviccelni, tehát félreértés ne essen, ez egy 100 éves ugye, évforduló, egyúttal egy 10 éves másik évforduló azzal kapcsolatosan, hogy ez a Nemzeti Összetartozás napja ugye 2010-től, ezért ezt vegyük komolyan. Ellenben, ami ezzel kapcsolatosan beindította a gondolataimat, és aztán majd pünköshez visszatérünk, csak ezt most gyorsan, mielőtt még elfelejtem, elmondanám. Keresgéltem itt a évfordulók kapcsán. Azt találtam, hogy 1911. május 31-én bocsátották vízre a Titanicot. És hogy bármilyen furcsa is, 97 évvel később az utolsó túlélő akkor az ugyanezen a napon halt meg. Tehát 97 évvel később, május 31-én hunyt el az utolsó túlélője a Titanicnak, tehát addigra mindenki, aki a Titanicon megmenekült, azok is meghaltak, és ez a hölgy, mert egy hölgyről van szó, az éppen akkor néhány hónapos lehetett, mert 1912-ben született, ugye, és hát április 12-én, vagy hogy meg el is süllyedt ugye a Titanic, tehát hogy nagyon-nagyon kicsi volt. Magyarul, hogy szerintem ő semmire nem emlékezett ezzel kapcsolatosan, hogy vele akkor a születése után, ezen az első útján Amerika felé mi történhetett. És úgy elgondolkoztam, hogy vajon ő ezzel a történettel, ő ezt hogy élhette meg ezt a, hát az ugye olyan nagyon emlegetett és híres epizódot, azt ma még ilyen világjáró turnékat szerveznek a felhozott tárgyakkal, amiket megnézhet a kíváncsi nép. És nyilván ez benne volt végig az ő életébe, és ez csak azért jutott így az eszembe, mert valahogy így vagyok én a trianoni történettel is, hogy elgondolkoztam, hogy azért a 100 év olyan nagyon sok ember már nem él, szerintem, aki akkor már élt. Tehát nagyon kevés lehet azoknak a száma, aki a trianoni béke diktátum kapcsán már éltek, amikor ez született, de biztos, hogy nem emlékeznek erre a történetre. Tehát ezt gyanítom, hogy ugyanúgy nem emlékeznek, mint az a hölgy a Titanic elsüllyedésére. És mégis annyira a magunkénak érezzük, hogy vajon hogy adományozódik át ez a történet. Ez fontos lehet például annak kapcsán, ugye, hogy mi beszélgetünk a beavatásról, és a beavatás is egyfajta ilyen történet átadás is. Ma például azt mondanánk, hogy volna ilyen magyar beavatás, ami a magyar emberek, magyar férfiaknak a beavatása lenne, ha még lenne ilyen, akkor valószínű, hogy ez nagyon fontos része lenne, hogy ezt a történeti részt, ezt megismerje. Ezt is. Tehát nem csak 56-ot, hanem például Trianont is. Nem azért, hogy revíziós igényekkel lépjen föl, hanem hogy ez a mi történetünk része. Ugyanúgy, ahogy például az én családomnak ugye a történeti része az, hogy a nagypapámnak a Borbély üzletét annó, amikor az államosítások kora volt, akkor elkomenizálták, elállamosították. Nem fogom visszakövetelni, mert nem is értek már a borbélykodáshoz, és szegény nagypapa se él már, de tudjuk, ott volt egy ilyen. És talán ez fontos lehet a Trianon kapcsán is, hogy azért vannak olyan dolgok a magyarságunknak a láncolatában, a történetében, amit fontos átadni, hogy mit tekintünk annak, talán ez még az, ami érdekes lehet. Ilyen az 56, ilyen a Trianon, de ilyen lehet akár a Mohácsi vész, vagy éppen Nándorfehérvár ostroma, vagy győzelme, tehát hogy mondjunk egy pozitívot, vagy éppen a pozsonyi csata, hogy egy még messzebbit mondjak. Hát most jól elvettem tőletek a szót.
De én nem akkor tudom, átveszem.
Hozzátenni valótok ehhez.
Én átveszem, én nekem két része is van a mondandómnak, ami ehhez kapcsolódik. Az egyik a Titanic, meg itt családi történeteket mondasz. Nekem van a Titanicos családi történetem is, nagyon érdekes módon. Ugyanis a nagypapámnak a... És de jó, hogy elmesélte ezt a történetet. És de kár, hogy nem kérdeztem még sokkal többet, ezt csak most így előre bocsájtom. A nagypapámnak a nagybátyjáról mesélt, aki Detroitban dolgozott, tehát egy olyan fiatal volt, aki elment világot látni, néhány évet kint dolgozott, és a Kárpátián tért haza. Az a Kárpátián, azon a Kárpátián és azon a járaton, amelyik a Titanic utasait kimentette. Tehát nekem ilyen jellegű kapcsolatom van a Titanickal, és egyébként különben abból a pénzből, amit ott Detroitban megszerzett a régi rokon, abból meg Zalában vett egy jó kis birtokot, és utána a családja azon él. A másik pedig itt a Trianon kapcsán, nagyon érdekes, amiket itt feszegetsz, Vili, az jut eszembe, hogy 12-14 évesen, akkor jártam először például Erdélyben. Nekem a szüleim vagy a családom valahogy így nem meséltünk erről, nem volt ez így a mindennapi történetek része, hogy erről beszéljünk valahogy. Hát tudtam, hogy ott élnek magyarok, tehát, hogy de amikor azért úgy először láttam mindezt, először találkoztam ezzel, hihetetlen élmény volt, hogy elutaztunk ennyire messzire, ennyit utaztunk, nem is tudom, 800 kilométert eljöttünk Budapesttől, és itt még mindig jó kis magyar közösség van, ilyen néptáncosokkal mentünk, mindenhol szeretettel fogadtak minket. Nekem ez volt az első ráeszmélésem. És például tavaly voltunk ugye Szabi pont veled a Ferenc pápa látogatásán Csíksomjón, és most még egyszer visszanéztem erre az erdélyi tájra, és azt tapasztaltam, hogy én nagyon jól éreztem magam. Nekem nagyon jó volt az a néhány nap. Csodálatos tájakon mentünk, eszembe jutott minden másodpercben, eszembe jutott az természetesen magyarként, hogy ez a miénk volt. Nekem ez mindig eszembe jutott. Azért, mert valamiért érzi az ember azon a tájon, azokon az épületeken, a templomokon, ott a székelységen, hogy én itthon vagyok. Bár mindegy, hogy hívják azt a országot, ahol éppen vagyok, én nekem ez hazai tere. És jó volt ezt megélni. Majd még mondok többet.
Az a bajom, hogy nagyon sok jót mondtatok. Igazából majdnem mindennel egyetértek azok közül, amit mondtatok. Vilmos, neked is nagyon jó volt a bevezetőd. Nagyon tetszett egyébként nekem egy évvel ezelőtt a Ferenc pápa beszéde, amit mondott. Már nem emlékszem rá szó szerint, meg nem tudnám idézni, de akkor még írásos formában is elérhető volt. Ez a beszéd is valahogy erre tért akkor ki, hogy igen, vannak múltban történt dolgok, lehet, hogy vannak rendezetlen dolgok a múltban, de hogy a jelen az pedig a jelen. Tehát a múltban történt dolgokkal kapcsolatban és a jelenben meg tudunk békélni, és ez adhat egy ilyen megtisztulás, katarzis élményt is. Természetesen ez szépen hangzik, megélni annál nehezebb, különösen akkor, hogyha erre így nem mindenki nyitott, teljesen mindegy, hogy milyen okokból. Te is említetted, ugye Vilmos, hogy nagyon sok minden múlik azon is, hogy mit hozunk otthonról. Ugyanakkor meg arra is látni példát, hogy egy családban a fiatalabb generáció tud, és erre Gábor, te is tudsz majd példát mondani, ugye, amit beszéltünk itt adás előtt, hogy a fiatalabb generáció már tud saját véleményt kialakítani, és egy önálló narratívát adni, egy önálló értelmezést adni a múltra. De természetesen ezeket a hagyományokat hozzuk magunkkal. És talán én sem hiszek abban, hogy ezeket meg lehetne tagadni, el lehetne söpörni, hanem valóban feldolgozni lehet. átdolgozni, a magunkévá tenni, a mi képünkre alakítani, hogy ez, a, hogy ez a, onnantól már a mi igazságunk legyen, de ez egy nagyon nehéz munka lehet. Én mondjuk már gyerekkoromtól kezdve törekedtem arra, hogy próbáljam a magam nézőpontját kialakítani sok ilyen történelmi dologgal, családi hagyománnyal, a politikai hovatartozással, identitással, a vallásos életemnek a megélésével kapcsolatban is. Sokszor nehéz egyébként kiszakadni a hagyományokból, mert annyira benne élünk, annyira ezt kaptuk meg otthon a családtól, hogy sokszor azt sem tudjuk, hogy ez nem a mi véleményünk, hanem ezt mi készen kaptuk valakitől. Igen, nekem ez hosszú időbe telt, és az az érdekes, tudjátok, hogy el lehet jutni ugyanoda még egyszer. Csak közben tettünk egy nagy kört, és ennek a nagy körnek pont az az értelme, hogy ezzel a hosszú, vesződtséges, fáradtságos munkával tettük valóban magunkévá azt, amit kaptunk. Lehet, hogy máshova lyukadunk ki, de lehet, hogy ugyanoda. De szerintem ez is a beavatás része, ha már beavatásról beszéltünk, hogy tegyük magunkévá a múltunkat és a helyzetünket. Dolgozzuk át magunkon. Talán igen, ennyit tudnék első körben mondani.
Ide,
nekem két dolog jutott eszembe.
Nekem is, de mondjad, Vili.
Nagyon jó.
Jó, hát akkor valamelyikünk mondja a kettő
közül. Mondjad, Vili, egészen.
Tehát, ugye itt sokkal nehezebb nekünk, a kedves hallgatóknak mondom, mert akkor majd ezt a részt nem vágom ki, ahogy egymásra beszélünk. Ezt a stúdióban tudjuk, hogy ki fog beszélni, csak így az interneten keresztül nagyon nehéz, hogy éppen megszólalt a másik, de még nem jutott el idáig a hang, és mire ideér, addigra már pont egyszerre beszélünk. Tehát, hogy nem direkt vágunk egymás szavába, hanem egyszerűen a technika csinálja ezt velünk. Tehát, hogy két dolog jutott eszembe. Az egyik az egy ilyen kép. Trianont úgy fogalmaznám meg, hogy a Titanicról beszélünk, hogy az a magyar Titanic. Szörnyű katasztrófa. Minket tényleg az én oldalamon, az én családomat nem érintette ez a kérdés. Legalábbis én nem tudok róla. Az én családom történeteiben nincs benne ez. Viszont a feleségem, aki erdélyi származású, nem titok, az ő családját bizony érintette. Csak hogy az az érdekes, hogy az a család akkor még nem volt erdélyi, hanem szarvasi volt az a családi ág. És hát ott egy házasságkötés kapcsán lett aztán a nagymama erdélyi illetőségű, csak akkor még ő nem tudta, hogy majd két év múlva vagy egy év múlva ezt le fogják választani, és évtizedek fognak eltelni, mire ő egyáltalán Magyarország területére fog tudni lépni. Tehát, hogy ez a családok szétvágása, közösségek szétvágása azért benne van így a mostani családomba, a feleségem által került ez bele. És azért így jobban átérzem ennek a súlyát. Tehát azok, akik valamilyen szinten érintve vannak, azok azért nyilván átörökítik ezeket a dolgokat. Az lenne a jó, hogyha ezek az átörökítések, ezek nem az indulatot hoznák föl, nem a gyűlöletet hoznák föl, mert végül is ugyanúgy, ahogy azt mondtam az elején, hogy talán már alig vannak élő emberek, akik akkor éltek, amikor ez a dolog történt, a másik oldalra is igaz. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a másik oldalon sem élnek már olyanok, akik úgymond akkor ezt elkövették, vagy az ő nevükbe elkövették. Tehát azok is mit tehetnek róla? Ma előfordulhat, hogy például megállítok valakit, mondjuk Kolozsváron megállítanék egy, vagy legyen Brassó, mindegy, az utcán egy fiatalt, és megkérdezném, akkor nem értené, hogy miről van szó. Tehát nem biztos, hogy tudná a történetét ennek a dolognak. Mi azért tudjuk, mert minket ez nagyon rosszul érintett, és így a családokba át hagyományozódik. De aki annyira nem... Tehát én nem foglalkoztam Trianonnal egészen addig, amíg a feleségem kapcsán jobban bele nem került ez a történet a családi... Tehát része lett az én családomnak, a gyerekeim családjának, ha úgy veszük, már sokkal inkább a része, és akkor így lehet talán megérteni, hogy miért van az, hogy 100 évvel később is ez még ennyire foglalkoztat minket. A történetek behozzák ezt az eseményt az életünkbe, a hétköznapjainkba, csak nem lenne jó, hogyha ebből rossz irány lenne. Az eseményt magát nem lehet szeretni, de az embereket, akik nem követték el, azokat nem kell nem szeretni. Na akkor most mondd el, Gábor, hogy mi lenne a te két észrevételed.
Nekem a Szabi, amit mondott, hogy ugyanoda eljutni még egyszer, hogy ez most így pünkös kapcsán is eszembe jutott, hogy én felnőttként keresztelkedtem meg, és akkor mindig éreztem egy kicsit egy ilyen fura, vagy hogy mondjam, egy különleges érzést, hogy hát én már érett fejjel találtam rá a Jóistenre, meg Jézusra, és ezért nem tudom, olyan különlegesnek éreztem magam emiatt. Feleségem pedig, ő egy katolikus családban nevelkedett, tehát ő születésétől kezdve ebben a közegben mozog, és templomban járó hívő ember, de rájöttem, hogy ő ugyanúgy felnőtt megtérő, és akkor itt tartunk pünkösnél. Hát hiszen neki ugyanarra, ugyanoda el kellett jutni, csak ő éppen hozta a mintázatot, és tudta, hogy mit kell csinálni, és tudta, hogy mi az, hogy Jónás, de ugyanúgy felnőtt fejjel még egyszer rá kellett jönnie, és akkor itt tartunk tényleg pünkösnél, hogy nekünk is meg annyiszor rá kell jönni pünköskor főleg, hogy hova is tartozunk, és miért tartozunk oda. Ez volt az egyik gondolat, a másik pedig a Trianonnal kapcsolatban, Kassán jártunk szlovákoknál. Fiatalok, nagyon szimpatikusak, nagyon jó emberek, tényleg katolikusok, tehát együtt mentünk misére, amikor a Szent Erzsébet templomba bementünk. Ez nekem egy olyan érdekes érzés volt, hogy én meséltem Szent Erzsébetről, meg utána ott mellette a Rákóczi kastélyról, vagy uradalomról, hogy a történelmet nekem kellett elmondani. Én azt éreztem, hogy én nagyon itthon vagyok, hát én itt minden kőnek ismerem a múltját, vagy hogy mondjam, vagy elég sok részét, és nekem az, inkább ez volt a meglepő nekem, hogy ők viszont nem ismerik, és ő kérdez tőlem. Nekem ez egy érdekes tapasztalás volt, és ugyanezt Romániában is megéltem. Én nekem egyébként a románokkal, akikkel én találkoztam, én nagyon jó véleménnyel vagyok róluk. Tehát én budapestiként, Bukarestben is jártam, és fiatalokkal több nyelven beszélnek, nagyon értelmesek. Különben hasonszörű. Én nagyon-nagyon azt éreztem sok szempontból, hogy egy nyelven beszélünk. Tehát angolul kommunikáltunk, de úgy egy világban vagyunk. Az volt a fura, amikor megkérdezték, hogy de hogy magyarok élnek Romániában. És megint idejük adok ki, hogy ő ezt nem tudja. Nincs benne a tudásában. Hiába egyetemet végzett, okos, értelmes ember, munkaerőpiacon jól elhelyezkedett, de ezt a történet, ezt nem része a tudásának ez a történet. De legalább megkérdezte. Mondjuk ennek én örültem, hogy volt ennyi nyitottság benne, hogy halljon erről egy magyar álláspontot is.
Mielőtt még mert hogy minket szoktak határon túliak is hallgatni, mielőtt...
Akiket szeretettel üdvözlünk innen is.
Igen, és nagyon a szívünkön viseljük a sorsukat, félreértés ne essék. Mi mindenképpen ide tartozónak, illetve összetartozónak érezzük magunkat velük. Én úgy gondolom, hogy a butaság az, ami elítélendő. Azt hiszem, hogy valaki rossz ember, az nem attól függ, hogy kék-sárga-piros, vagy hogy piros-fehér-zöld, hanem attól függ, hogy rossz ember. Tehát a rossz embereket, azokat valahogy meg kéne javítani, ha meg lehetne. Nagyon nehéz, nyilvánvaló, de alapvetően nem attól lesz valaki rossz ember, hogy milyen nemzetiségű. Tehát én azt gondolom, hogy így lehet értelmezni azt, amikor mondtad, hogy jó véleménye vagy a román emberekről. Nyilván a jó román emberekről vagyunk jó véleménnyel, a rossz román emberekről meg úgy vagyunk, hogy hát ők is a részei a világunknak, és nem tudunk velük mit kezdeni, mint ahogy rossz magyar emberek is vannak ebben a világban. Amit most akkor fordítok egyet, ugye mégiscsak pünkösdi adás, és már az időt nem tudom, hogy állunk, még mennyi időnk van, de hát azért az egy nagy veszteség, hogy a pünkösdi búcsú most így elmarad. Tehát emlegettétek a tavalyi eseményeket, az idén ez ugye nyilvánvaló, hogy nem lesz, tehát hogy ez most nem fog így megtörténni, bár kifele tartunk ebből a krízis helyzetből, és ugye a krízis helyzetek azért arra nagyon jók, hogy megtanítanak nekünk dolgokat, és akkor így tudjuk ide csatolni akár Trianont, akár a Covid-járványt, akár a beavatást, mert mindegyik egy valamilyenféle krízis helyzet. Csak van, amit direkt idéznek elő, és van, amit meg nem direkt idéztek elő, hanem van. Tehát megtörténik. Mindenképpen hoz egy csomó új felismerést, és hoz egy csomó olyan új képességet, amiről eddig azt gondoltuk, hogy nincs. Vagy éppen nem használtuk. Tudtuk, hogy van, csak nem használtuk. És hogy erre kell inkább fókuszálni. Hogy most elmaradt ugyanez a csíksomlyói pünkösdi búcsú, viszont következő évben esetleg még inkább ott szeretnénk majd lenni. Én bevallom, őszintén én nem vagyok olyan típusú ember, aki a nagy tömegeket szeretné, tehát én a másfajta tömeg megmozdulásokat sem nagyon kedvelem, de mindig el szoktam menni, mikor megyünk a rokonságot úgymond látogatni, akkor mindig el szoktunk menni, még egyszer így mondom, Csíksomjóra. Ha nem is a pünkösdi búcsún, de elmegyünk. Fontos az a hely. Valahogy az nem lehet kihagyni. És ha most ez elmaradt, ettől az a hely még ott van, igaz?
Én értem, mire gondolsz, Fili. Én értem, hogy mire gondolsz.
Ott van az a hely. Nem maradunk ki semmiből igazán. Pünköst kapcsán, hogy ha úgy veszük, népszokások is kötődnek, nem csak egyházi események ehhez, ami a beavatással bizonyos értelemben párhuzamot lehet vonni, volt ez a pünkösdi király avatás régen, a fiatal, ugye legény emberek ilyen veszélyesebbnek tűnő tevékenységeket folytattak, próbákat végeztek egymással, hogy ki a nagyobb legény, és aki a legjobban teljesített, azt választották aztán pünkösdi királynak, ami különböző jogosultságokat adott neki az elkövetkezendő egy évbe, például minden nagyobb eseményre automatikusan meghívták, illetve ingyen fogyaszthatott a vendéglátó helyen, amit úgy hívnak, hogy kocsma. Érdemes volt úgymond küzdeni, de nem csak ez volt a feladat része. Én
ezt lehet, hogy össze kellene hozni.
Igen. Legyen úgy akár. Pünkösdi időszak után kezdődött el az, hogy ugye addig nem nagyon voltak ilyen, már a párválasztós időszak kezdődött pünkösd után. Tehát akkor kezdték a úgymond újra hivat, vagy újra a közösség felé kinyilvánítani, hogy tulajdonképpen mi ketten úgy együtt vagyunk, vagy úgy tetszünk egymásnak. Addig ugye úgy tilos volt, mert böjti időszak volt, meg ez a ünnep utáni időszak, és pünkösd után már hivatalosan is lehetett, tehát a közösség ezért nem ráncolta úgymond a szemöldökét, hogy ennyi, mit csinál ez a fiú meg ez a lány. Tehát ott újra lehetett ezt kinyilvánítani, és talán ezért is volt érdekes az, hogy akkor ki a legény, hogy ki az az igazi legény, mert hiszen innentől kezdve újra arról szólt a történet, hogy párt lehet találni, és párt is kell találni, és aki jól teljesített ezekbe a próbákba, az nyilván nagyobb eséllyel pályázott arra, hogy találjon magának egy talpra esett leányzót. Tehát egy talpra esett legény könnyebben talált párt magának. Ez is egyfajta beavatási rituálé, hogy úgy mondjam. Ha választanak is pünkösdi királyt, mert azért lehet a krónikákban ilyet hallani, hogy itt is, ott is még történik, ezeknek már sokkal inkább ilyen nosztalgikus hangulata van, tehát, hogy azért csináljuk, mint a skanzenba, hogy hát így éltek az elődeink, és akkor most akkor lesz egy ilyen pünkösdi király választás, de nyilvánvalóan nem fog a egyéves kocsma jegy járni. Szabolcs, olyan régen szóltál.
Igen,
azt,
ennek kapcsán.
Azt mondani, hogy itt te vagy. Akármi kapcsán, ami esetleg elő jött a gondolat, hogy nem szeretném belét folytani a szót.
Igen, aztán... én ezen... Igen.
Ja, még van időnk, jó.
Még egy 5 percünk van. Bennem az merült fel, vagy az jutott eszembe, hogy hogyan lehetne a pünkösdöt összekötni ezekkel a történelmi eseményekkel, amiket mondtatok. Hát ha nem is közvetlő pünkösd üzenete, de ugye ott is az apostolok különböző nyelveken szóltak. Igaz, hogy a hasonlóan zsidó emberekhez, ha jól tudom, de különböző nyelveken szóltak, ha meg utána megnézzük Pál apostol életútját, meg a leveleit, mindenből utána már ugye az sugárzik egy idő múlva, hogy mindegy, hogy valaki görög, mindegy, hogy valaki római, mindegy, hogy valaki szabad vagy szolga, honnan származik, de Krisztusban egyek lehetnek. Valahol én is ezt látom, mert ugye ezzel vetetted ezt föl, ezt az egész témát, Vilmos, hogy 100 évvel ezelőtt történt, és nekünk mi a közünk ehhez, vagy legyen-e közünk ehhez, és ugye azt beszéltük hosszasan, hogy mi lehet a közünk ehhez, és hogy hogyan érint ez minket. Például nyáron ennyit elmondhatok, amikor férfi sátorral voltunk a nomád táborunkban, akkor az egyik ilyen esemény vagy feladat keretében én József Attilának szavaltam el a Dunánál című versét, és ugye annak is a záró soraiban ez van benne, hogy rendezni a dolgainkat, és hát tényleg szerintem ez lehet az egyetlen megoldás, hogyha úgy rendezzük a dolgainkat, hogy Krisztusban. Tehát azt átélve, hogy igen, történhettek itt sérelmek, lehet, hogy te A-ország, hoz tartozol, én meg B-hez, te A népnek vagy a tagja, én meg B-nek, de attól még egyek vagyunk. Ugyanúgy emberek vagyunk, és hogyha meg mindnyájan Isten hívő emberek vagyunk, Krisztus hívő emberek, akkor abban meg végképp egyek lehetünk. Tehát valahol nekem ez a gondolatkör, ami így pünkös kapcsán előjött, és ezek persze szavak. Nehéz ezt megélni, megbocsátani, meg végképp nagyon nehéz, gondolom, rengeteg adás témája lehetne ez, különböző személyi, családi dolgokkal kapcsolatban ez az amaz, de csak ez lehet a megoldás, hogyha azt átéljük, hogy egyek vagyunk, és nem az a lényeg, hogy mi választ minket el egymástól, hanem inkább az a sok minden, ami összeköt. És most itt lehetne a jelenlegi dolgokról is beszélni, globalizációról, a globális világ kihívásairól, környezetszennyezésről, mindenről, de egyre inkább ezt mutatja nekünk a világ, hogy közösen tudjuk csak megoldani a dolgokat, és hogyha mindig az egymással való konfliktusokra, meg civakodásokra helyezzük a hangsúlyt, akkor azzal nem fogunk tudni egyről a kettőre lépni. Hát így röviden ennyi talán, ami eszembe jutott, de mondom, ezek csak szavak. Ezt, szerintem ezeket csak Isten előtt lehet, vagy Isten elé lehet csak vinni és meghaladni.
Gábor, akarsz valamit mondani? Mert
ezt akarom úgy mondani, látom, hogy
nem ért ide a hang.
Hogy Trianon kapcsán tényleg nekem is ez jut eszembe, vagy amikor mentünk tavaly például, ez volt folyamatosan, hogy ez nekem egy kereszt, amit vinni kell. Egy ter, egy nehézség. Tényleg, ahogy Szabi mondja, hogy nagyon nehéz ezt feldolgozni. Nem lehet feldolgozni valójában. Nekem biztos, hogy nagyon nehezen ment. Ezzel együtt tudunk élni. És a Jóistenben tényleg valahogy ezt így föloldani, vagy... Meg egyébként ugye a magyar történelemben azért sok ilyen epizód van, ahogy ezekre így utaltunk, hogy ami ilyen nehézség volt. De azért mindig van egy csavar a történetben. Mert van egy emelkedettség benne, ahogy mit tudom én, 15 vagy március 15-e után ugye a szabadságharc elbukik, de mi mégis arra emlékszünk, ami nagyszerű benne, ami emelkedetté teszik. 56 ugyanígy. És a Trianonban is én úgy érzem, hogy ebből egy emelkedettséget tudunk kihozni, hogyha megfelelő testtartással nézzük az egész dolgot. Tavalyi élményhez, hogy ami nekem a legmeghatóbb élmény volt egyébként, az maga a Tusnádfürdői mise. Tehát Tusnádfürdőn volt már csak szállás, tehát ott kaptunk szálláshelyet, és Tusnádfürdőn mentünk el ott a vasárnap, tehát másnap a misére. Hát ahogy ott az orgona szólt, amennyire énekelt mindenki, minden benne volt. Abban a misében minden benne volt. És ez a Trianon történet is. Tehát, hogy túl azon, hogy egy misén vagyunk, már eleve ünnepen vagyunk, mert vasárnap van. Amellé még az ottani magyarok, ahogy összegyűlnek, és az a mise, ahogy fú, nagyon, mindenki nagyon hangosan énekelt, szívből énekelt, nagyon felemelő érzés volt.
Biztos, hogy így volt, én nem voltam ott, de az jutott eszembe, és ezt akartam az előbb mondani, hogy elhangzott itt, hogy lehet összekötni ezt a Trianont, meg ezt a pünkösd kereszténység, és töprengtem, hogy Jézus Krisztussal elég jól össze tudom én most ezt valahogy ezt kötni, ezt a történetet, mert ha úgy fogalmazom ezt meg, hogy ezzel a történelmi eseménnyel, hogy Trianon, azzal úgy nagyon azon túl, hogy a történelmünk része, és bizonyos értelemben a családomnak az egyik feleit érintette, de ugyan nagyon nem tudok ezzel már mit kezdeni, mert egy történelmi eseményről beszélek, erről méltóképpen lehet megemlékezni, ez az egyetlen egy dolog, amit tenni tudunk, mert nyilván a nagymama se fog már visszaköltözni, mert már meghalt, de nem fog, és nem lesz belőle újra magyar állampolgár, de Jézus Krisztus is valahogy így átkonvertálta a dolgokat. Tehát nem egyszer van ilyen történet, biztos emlékeztek rá, hogy hát nem most fogod helyreállítani a Isten országát. Igen, csak nem úgy, ahogy ti gondoljátok. Tehát, hogy valahogy ő mindig van egy csavar az ő történeteibe, hogy igen, akkor most fizessünk adópénzt a császárnak, vagy ne fizessünk. Én nem azt mondja, hogy hát ez igazságtalan tényleg, és akkor ne fizessetek, hanem van egy csavar a történetben. És na azt gondolom, hogy ha így tekintek erre a trianoni ügyletre, hogy hol van az a csavar az én történetemben? Hogy például, ha azt mondom, hogy átkonvertálom arra a kérdésre ezt, hogy az én trianonom az mi? Tehát, hogy nem az történelmi esemény, hanem hogy mikor éltem meg például azt, hogy valamilyen dologról, amiről azt hittem, hogy az enyém, egyszerűen el kellett engednem. Azt hittem, hogy az enyém, de nem. Mondok egy példát, de lehet, hogy rossz lesz. Amikor a gyerekek kirepülnek, ugye? Hát azt hiszük, hogy a gyerekek azok a mi hatáskörünkbe tartozó valakik, mert hát itt mi neveljük őket, aztán jól elmennek. Ugye egy bizonyos értelemben azt is mondhatnám, hogy hát az egy nagy veszteség. Akármilyen módon is történik ez meg. De valójában sose voltak a mieink. Tehát, hogy nem birtokoltuk őket. És ha így nézem, akkor az is egyfajta. Tehát, és még hány ilyen lehet, amit ilyen kicsit trianonként élhetek meg a saját életemben, amikor azt hiszem, hogy biztos állásom van, és kiderül, hogy nincs. Ugye elvesztem. Vagy azt hiszem, hogy van olyan tehetségem, vagy olyan fizikai erőm, aztán kiderül, hogy nincs. És elvesztem. És hogy mit tudok kezdeni azzal a veszteséggel, hogy tudom ezen túltenni, hogy megyek ezután tovább. Na ez az, ahol Krisztus szerintem ott tud lenni, hogy a veszteség földolgozásnál. És ez nagyon is beavatásos téma, mert pont ezt már ezerszer elmondtuk, és akkor újra elmondom, hogy ott az az egyik legfontosabb, hogy nem te irányítasz. Tehát az egyik ilyen eleme, ami tutira el kell mondani, hogy nem te irányít, nincsen fölötte hatalmad, érted? Tehát, hogy ez ugyanez. Krisztus segítségével lehet, hogy tovább tudok lépni. Sőt, biztos, hogy tovább tudok lépni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így érdemes ehhez a Trianon problémához is közelíteni, hogy van egyszer egy esemény, ami egy ilyen nemzeti történet, amiről méltóképpen kell megemlékezni, de legfőképpen nem gyűlölködve, hanem méltóképpen, mint egy történelmi dologról. És van egy olyan vetülete, hogy akkor én magamra vonatkoztatva megvizsgálhatom, hogy mi történik akkor, amikor ilyen típusú veszteségeket élek át. Hogy élem ezt túl? Mert azért csak túléltük határon innen és határon túl is. Valamilyen módon azt az eseményt is túlélte a magyarság, különben ma nem volna értelme erről beszélni. A határok pedig olyan dolgok, amiket ha a történelem atlaszt kinyitod, akkor lapozol, és mindig más. Tehát számtalanszor benne van a történelmünkben ez, hogy most nem ennek az államnak, nem annak az államnak a területére esik egy adott település, mégis túléltük valahogy. Tehát akik mi itt vagyunk, mi mindannyian elmondhatjuk, hogy túléltük. Még a járványt is úgymond túléltük. Ennél rosszabb járványokat is túléltünk. Tehát én nekem ez. Na most zárszónak visszaadom nektek a lehetőséget, hogy akkor ti is mondjatok valamit, mert a műsoridőnk azért az nyilván véges, és nem sok idő lehet így azt gondolom hátra. Nem szeretnénk elrabolni a kedves hallgatók idejét se. Gábor,
neked mondom azt. Én áldott pünkösdöt kívánok mindenkinek, és mennyi.
Én pedig mindenkinek ezt a pünkösd lelki emelkedettségét, lelki megtisztulást és lelki megújulást mindenkinek. Legyen ez a pünkösd hétfő erre egy lehetőség. Ezt kívánom mindenkinek, és áldott szép estét, jó éjszakát.
Én köszönöm nektek, hogy itt beszélgettünk, hozzátettétek a magatok gondolatait a műsorhoz. Én a kedves hallgatóknak ugyancsak ezt tudom mondani, hogy hasonlóképpen áldott pünkösdi napokat kívánok. Pünkösd hétfőn lévén nyilván túl vagyunk ezen. Méltóképpen emlékeztünk meg, remélem, erről a pünkösdről, és remélem, hogy a trianoni évfordulón is méltóképpen fogunk majd megemlékezni, és különösen zavaró körülménymentesen. Ehhez kívánok én további szép napokat minden kedves Mária Rádió hallgatónak, és azt is kívánom, hogy két hét múlva persze hallgassanak újra minket, hiszen két hét múlva 15-én újra Férfi Sátor lesz. Támogassák adományaikkal a Mária Rádiót, hogyha van rá lehetőségük, mert most nyilván még nehezebb a rádió dolga, mint eddig a úgymond megszokott időkben. És hát legyen további szép estéjük mindannyiuknak. Hagyjon Isten, jó estét!
Viszont hallásra, áldott szép hetet kívánok!
Jó éjszakát!
Minden jót, viszont hallásra!